És előtt kifizette a sofőrt, hogy aztán szabad legyen a keze a gyerekkel való foglalkozáshoz. Gyorsan távolodtak, magukkal vonszolva Buddyt, akinek lába már szinte alig érintette a talajt. A taxi megfordult és eltűnt abban az irányban, amerről jött. Gondolod, hogy emlékezni fog az arcunkra? Kérdezte aggodalmoskodva a nő. Nem a mi arcunk számít, hanem a kölyöké, felelt Joe. Azt meg nem láttam. Mihelyt a taxi eltűnt a láthatáron, visszafordultak, majd egy másik utcába tértek be. Erre van, mondta folytott hangon Kellerman. Egy öreg házhoz értek, melynek ablakai be voltak deszkázva. Az épület már lebontásra volt ítélve, és még éppen csak hogy állt. Rothadás szaga áradt belőle, és Buddy megértette, hogy a halál lesz rá oda benn. Nem látsz senkit? Tudakolta Joe, figyelmesen tekingetve körös körül. A ház árnyékában ők hárman úgyszóván láthatatlanok voltak. Aztán a férfi hirtelen átölelte Buddyt, ölelés, melyben nyoma sem volt gyöngétségnek. Fél kezét pedig rátapasztotta a gyerek szájára, akkora erővel, hogy Buddy, akinek szinte megbénult az állkapcsa, nem haraphatta meg, mint az előbb a nő kezét. Kellerman a csípőjéhez szorítva cipelte be a házba. Igaz, a belépés tilos lehetett, mert a bejárat is be volt deszkázva, ám mint kitetszett, ez csupán a féle látszat elzárás volt, tekintve, hogy a deszkák nem voltak tisztességesen a helyükre rögzítve. Gyerekjátéknak bizonyult előbb eltávolítani, majd a helyükre illeszteni őket, amiként azt a nő meg is tette. Ezután mindhármukat elnyelte a sötétség kútja. Dögletes bűz honolt a feketeségben. Nem csak egy halott ház büdössége volt ez, hanem valami egyéb is. Talán két börönnyi halálé. Honnét tudtad, hogy itt be lehet jönni? Suttogta meglepetten a nő. Csak nem régiben szereztem róla tudomást, válaszolt nagy nyomatékkal a férfi. Tehát itt, nyögte a nő halkan, riadtan. A férfi újra elővette zseblámpáját. A fénypászma egy félig szétrohadt lépcsőt világított meg, majd már is kialudt, amitől a sötétség még sűrűbbnek rémlett, mint a kurta fölvillanás előtt. Maradj, ahol vagy, és ne dohányozzál, mondta a férfi a nőnek. Fölmegyek. Buddy egyszerűen megértette, miért nem csapta Joe egyszerűen agyon. Élettelen teste túl súlyosnak és kényelmetlennek bizonyult volna. A fölkaptatás megkezdődött, miközben Buddy talpa végignyaldosta a lépcsőfokok peremét. Kroncs, kroncs, ksz. A rémülettől megbindult gyereknek már nem volt ereje ellenállni. Hiába is tette volna. Ezek a falak úgyis elfolytanák a hangját, meg aztán odakün amúgy sincs senki, aki meghalhatná. Ráadásul pedig miért jönnének segíteni az emberek ide, ha egyszer odakün következetesen elzárkóztak az elől. Joe mindig csak villanásnyi időre használta a zseblámpát. Például, amikor emeletfordulóhoz egy újabb lépcsősor aljához érkeztek. Nyilván attól félt, hogy a világosság kiszűrődhet. Olyanok voltak ezek a fehér villanások a vaksötétben, mint ha valaki azt morzézná, halál. Végre megálltak, minden bizonnyal azért, mert elfogyott a lépcső. Fölöttük egy kitört üvegű tetőablakocska látszott. Buddy csak azon vette észre a sötétség tengerében, hogy keretében két csillag pislákol. Joe a falhoz nyomta a gyereket, és a torkánál fogva ebben a helyzetben tartotta. Aztán meggyújtotta a zseblámpáját, de ezúttal nem sietett eloltani. Látni akarta, amit csinál. Ezért lerakta a földre úgy, hogy sugara Buddyra szegeződjék. Majd másik keze fokozta a szorítást, hogy bevégezze, amit elkezdett. Egy perc, talán másfél perc dolga az egész. Az élet borzasztó gyorsan elszáll, még ha az egyik leglassúbb módon ölik is meg az embert. Na fickó, mondj szépen búcsút a bácsinak, mormolta gúnyosan a férfi. A halál torkában az ember kapálózik, mert éppen ez a küzdelem, ez az élet. Buddy nem mozdíthatta sem a fejét, sem hátra tekert karját, lába azonban még szabad volt. A férfi szabadon hagyta, hogy így halljon meg, állva. Buddy tisztában volt vele, hogy a gyomorszáj fölötté érzékeny pont. Belerúgni nem tudott kínzójába, mert Emes túl közel állt a testéhez, de hirtelen fölrántott térde célba talált. Forró lehelet csapott Buddy arcába, mintha egy léggömb pukkant volna szét. A halálos szorítás megszűnt, a férfi mindkét kezével ösztönösen a fájó részhez kapott. De Buddy tudta, hogy ez a találat nem lehet elegendő, a halállal szemben nincs kímélet. Mivel a férfi önkéntelenül is hozzájuttatta a szükséges térhez, Buddy hatalmasat rúgott akkorát, hogy talpa egészen függőleges helyzetbe került. Cuppanásféle hallatszott, mintha a cipő egy vízzel telt szivacsba vágódott volna. A férfi gyors hátralásba kezdett, és közben arrébb sodorhatta a zseblámpát, mert a fénysugár tébolyult táncba fogott, majd recsenés, rengés, mintha az egész ház imbolyogna, végül egy összeeső test fülsiketítő döndülése. A zseblámpa sugara újabb görbét írt le, megvilágítva a semmit, aztán maga is belehullott a szakadékba. Most már nem volt ott sem Joe, sem korlát, sem semmi egyéb. Néhány másodperc múlva óriási dörej hallatszott lentről, mintha csak a fönti csattanás visszhangja volna. De nem az volt. Másféle zaj volt ez, valami súlyos, masszív, hús-vér tömeg, amint valahová becsapódik. Öblös asszonyi sikoly harsant, Joe! Aztán, mint a deszkák esőznének, klatt, 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 titi, bang! A továbbiakban a nő már nem kiáltott, csupán tompán nyögdécselt. Végül a nyögdécselés is abba maradt, miközben por és gipszfelhő csiklandozta Buddy orrát és csípte a szemét. Most minden igen csöndes lett, és Buddy egymaga maradt a sötétben. De valami azt súgta neki, hogy ne mozduljon, hogy maradjon ott, ahol van, a falhoz tapadva, hogy meredjen sóbálványá és még csak egy ujját se emelje meg. Talán a tarkóján fölborzolódó hajszálai éreztek meg valamit, amit ő maga nem láthatott. Ez nem tartott soká. Odalentről egyszer csak hangzavar hallatszott, mintha az emberek összecsődültek volna az utcában. Fények hunyorogtak mélyen Buddy alatt, olyan távolságban akár a csillagok, majd hatalmas fényoszlop tört az égnek, és keresgélte, majd találta is meg a fiút. Az egész lépcső le volt omolva. Tán csak egy-két deszka állt ki a falból, ezek egyikén állt ő, mint valami polcon. És ez a polc nem ért tovább a cipője orránál. Mindez pedig 5 emelet magasban. Egy szócső által felerősített hang szólt föl hozzá, magára erőltetett nyugalommal, és igen barátian, de mégis meg-meg remegve időnként. Hunyd be a szemed, kis öreg! Lehozunk onnan! De csukd be a szemed, ne nézz sehova! Gondolj valami másra! Mondogasd magadban az egyszer egyet, 2x2, 4, 2x3, 6, maradjon csukva a szemed! Gondold, hogy az iskolában vagy, hogy előtted áll a tanító úr, és hogy nem szabad megmozdulnod. Az egyszer egyet már régen nem kellett fölmondania a tanárjának. Ez a kicsiknek, a pockoknak való, de azért engedelmeskedett. Végig szorozta a számokat 2-vel, aztán 3-mal. Utána abba hagyta. Bácsi, kérem, szólalt meg reszketek hangon, de érthetően. Még meddig kell kitartanom, mintha hangyák bizseregnének a lábamban mindenfelé. Hogyan akarod, kis öreg, hogy gyorsan csináljuk, de egy kis kockázattal, vagy lassan, de biztosan? Gyorsan, egy kis kockázattal, vágta ráhabozás nélkül. Szédülök. Jól van, öcskös, harsogott a hang. Kifeszítettünk lenne egy hálót. Onnan nem láthatod, de hihetsz nekünk. Maradhattak keresztben álló deszkák a légtérben, vetette ellene hevesen más valaki. Maradtak vagy sem, másként órákba telnék a dolog, ő pedig teljesen ki van, replikázott az első, és már is újra Buddyhoz intézte szavait. Szorítsd a karod a testedhez, zárd össze a lábad, nyisd ki a szemed, és amikor azt mondom, 3, ugorjál! 1, 2, 3. Buddy úgy érezte, sosem ér le, aztán alig egy pillanat múltán már pattant is visszafelé. Vége, megmenekült. Egy-két percig elsírdogált, maga sem tudta miért. Valószínűleg a féle utóreflex volt ez. Könnyei azóta várták, hogy kibudjanhassanak, amióta Joe elkezdte szorongatni a torkát. Aztán erőt vett magán is így szólt. Nem sírtam, csak ez a sok por csípi a szemem. Én is így vagyok vele, mondta gyorsan rossz nyomozó, Buddy volt ellensége. És az volt a legfurcsább az egészben, hogy igazat állított, neki is fény lett a szeme, mintha könnyekkel volna teli. Joe a földön hevert, holtan, feje két oldalán egy-egy deszka. Feleségét éppen hordágyon vitték el. Valaki halott sápadtan lépett oda a Buddyt körülvevő kis csoporthoz. Ott hátul, a megmaradt lépcsőfokok alatt két koffert találtunk. Jobb, ha nem nyitják ki, mondta élesen rossz. Már megtörtént, jajdult föl az illető, és szája elé tartott kézzel rohant ki az utcára. Buddyt erős fedezettel szállították haza az egyik rendőrautón. Úgy ült a nyomozók közt, mint egy kabalapaba. Köszönöm, hogy megmentettek, mondta hálásan. Nem mi mentettünk meg, kisöreg. Saját magadat mentetted meg. Mi, amilyen hülyék vagyunk, két perccel elkéstünk volna. Őket persze akkor is fülön csípjük, de rajtad már nem tudtunk volna segíteni. Honnan tudták, hol vagyok? Nem volt nehéz követni a nyomodat attól fogva, hogy egyáltalán keresni kezdtünk. Egy rendőr emlékezett rád, aztán egy taxisofőr megmutatta, hol tett le. Csak az volt a baj, hogy későn indítottuk meg az akciót. Hogy belátták, hogy igazat mondtam, amikor pedig reggel nem hittek nekem? Van itt egy-két apróság, magyarázta rossz. Először is Kellermanné pontosan megjelölte a rádióadást, melyet te előző éjszaka állítólag hallottál. Megadta nekünk az időpontot, a címet, mindent, hogy minél meggyőzőbb legyen a meséje. És meg is győzött vele. Annyira, hogy magamnak is kedvem kerekedett meghallgatni az este, ha egyszer olyan jó, mint ami ennek az asszony elmondta. Ez egy önálló epizódokból álló sorozat, melyet minden este ugyanabban az időben sugároznak. És igaza volt a nőnek, tényleg írtóklassz. Csak éppen az adás végén a bemondó elnézést kért a hallgatóktól, amiért előző este várakozásuk ellenére meglettek fosztva az izgalmas történet élvezetétől, de kedden lesznek a választások, s a műsoridőt át kellett engedni az egyik jelöltnek. Márpedig amiről te beszámoltál, az a legkevésbé sem hasonlított egy választási programbeszédre. Na, aztán volt egyéb is. A rádió készülék mellől egyenest hozzájuk siettem. Ők azonban már nyilván úton voltak veled. Nem volt nehéz kinyitnom az ajtót és körülnéznem a lakásba. Minden szép, rendben a helyi.